Mózes első könyvének 24. fejezetéből először olvasom az első 27 verset, aztán az 50-től. Ábrahám élemedett korú, öreg ember lett, és az Úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte. Tedd a kezedet a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak lányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész hazámba, a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki, hát ha az a lány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél? Ábrahám így szólt neki, így válaszolt neki. Őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr az ég istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem. A te utódaidnak adom ezt a földet. Ő elküldi majd angyalát előtted, és onnan hoz a fiamnak feleséget. Ha a lány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól, de a fiamat nem viheted vissza oda. Ekkor a szolga oda tette kezét urának, Ábrahámnak a csípője alá, és megesküdött neki erre a dologra. Azután kiválasztotta a szolga 10 tevét urának a tevéi közül, hogy elmenjen, és vitt magával urától mindenféle értékes dolgot. Elindult, és elment Aram Naharaimba, Náhor városába. A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál, este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta. Uram Ábrahámnak, az én uramnak istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram Ábrahám iránt. Ide állok a forrás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, ha azt mondom valamelyik lánynak, nyújtsd ide a korsódat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, így áll, sőt még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram iránt. Míg be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka a korsóval a vállán. Ő Bétuélnek, Milká fiának volt a leánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját és feljött. Ekkor a szolga odafutott és azt mondta, adj nekem egy kortyvizet a korsóból. A leány így felelt, így áll uram, és gyorsan levette a korsóját a kezébe és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt, tevéidnek is merítek, amíg eleget nem isznak. Sietve beleöntötte a korsóvizet a vájukba, azután ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette útját az Úr, vagy sem. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sékel súlyú aranyfüggőt és a leány kezére való két karperecet, 10 aranysékel súlyút. És ezt kérdezte, kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apád házánál? Ő azt felelte, Bétuél leánya vagyok, Milka fiáé, akit ő Náhornak szült. Azt is mondta neki, van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt az a férfi, leborult az Úr előtt, és ezt mondta, áldott az Úr Ábrahámnak, az én uramnak istene, aki nem vonta meg hűséges szeretetét uramtól. Az Úr vezérelt engem ezen az úton, az én uram testvérének házához. 50. verstől folytatom. Lábán és Bétuél így válaszolt. Az Úrtól indult el ez a dolog. Mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. Itt van Rebeka, vidd és menj. Legyen urad fiának a felesége, ahogyan elvégezte az Úr. Amikor meghallotta Ábrahám szolgája a beszédüket, földre borult az Úr előtt. 56. verstől. De ő így felelt nekik. Ne tartsatok vissza, hiszen az Úr szerencsésé tette utamat. Bocsássatok el, hadd menjek uramhoz. Azok ezt mondták, hívjuk ide a leányt, és kérdezzük meg őt magát. Oda hívták Rebekát, és ezt kérdezték tőle. Elmész-e ezzel az emberrel? Ő azt felelte. Elmegyek. 63. verstől. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre, amint föltekintett, látta, hogy tevék közelednek. Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot, akkor leszállt a tevéről. És azt kérdezte a szolgától, ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így válaszolt, ő az én uram. Akkor Rebeka fátylat vett elő, és eltakarta magát. A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalodott anyja halála után. Imádkozzunk.
Ha valaki kapott egy vázlatot, látjuk, hogy a mai téma a párválasztás, de mielőtt beszéljünk arról, szeretnék valami, ami esetleg egy kicsit furcsán hangzik, de ezt mondom. A házasság, mint intézmény, az meg fog szűnni. Én nem hiszem ezt, de a héten olvastam egy cikket, és a szerző próbált meggyőzni az olvasó, hogy ez a helyzet. Ő azt mondta, hogy a 21. században már nincs szükség a házasságra. És ő felsorolt egy pár okot, nem tudok meg együtt érteni az összes okkal, de felsorolom nektek is, hogy tudjatok, hogy miért fog megszűnni a házasság. Az egyik oka az, hogy ez csak egy állam, egy eszköz az államnak, és van előnyük, ha valaki összeházasodik, esetleg adó szempontból, vagy más szempontból, különböző országokban, és a szerző azt mondta, hogy az, hogy a házasság inkább valamit, amit az állam használ, mint a szeretet alapja, amiatt nincs jövője. A másik dolog, amit ő mondta, hogy azért fog megszűnni a házasság, mert most már van olyan sok jó család tervezés megoldás. És akkor azt jelenti, hogy az ember tud egy szexuális kapcsolat tartani valakivel a házasságon kívül, és nincs semmi veszély, hogy lesz gyerek belőle, és akkor így az ember tud így élni a mai világban probléma nélkül. Régebben nem létezett annyira ezt a lehetőség, és akkor szükség volt arra, hogy az emberek összeházasodnak a gyerekek miatt. A harmadik oka, ő azt mondja, hogy azért meg fog halni a házasság, mert a házasságban hiányzik az a lehetőség, hogy naponta, és ő azt mondja, hogy naponta valaki tud választani egy másik ember. És azt mondja, hogy minden ember nagyon boldog tud lenni, amikor valaki azt mondja, szeretlek. És ha minden nap van egy másik ember, aki ezt mond neked, milyen jó ez. És valahogyan ő úgy érzi azt, hogy ez lehetetlen a házasságban. A negyedik oka, amit ő mondott, az, hogy olyan sok házasság tönkre megy, hogy mi nem akarunk csatlakozni ahhoz a csoporthoz, jobb sohasem összeházasodni. Mert túl nagy a veszély, hogy tönkre fog menni, akkor nem is kezdjünk bele. Esetleg más emberek tudnak mondani más okokat, hogy miért nem, csak nekem van egy problémám ezekkel. És az, hogy Isten egészen más mond. Az Isten az, aki létrehozta a házasságot, van egy célja vele, és nem csak egy rövid időre, hanem ameddig mi éljünk ezen a földön az Isten terve, hogy az emberek házasságban élnek. Akkor most jövünk erre az ige szakaszra, és megint szeretnék mondani valamit, sokszor látom egy probléma azzal, hogy mi hogyan értelmezünk a Bibliát. És a probléma az, hogy mi látjunk valamit a Bibliában, és mi azt mondjuk, akkor ezt kell csinálni. De én azt mondom, hogy a legtöbb helyzetben, amikor mi olvasunk egy történet a Bibliában, Nem az a feladatunk, hogy szó szerint kell utánozni, ami történik ott, hanem inkább látjunk egy igében élveket, ami érvényes nem csak abban a helyzetben, hanem más helyzetekben is. Tegyünk fel, hogy valaki olvassa ezt az igét, és ő azt mondja, jó, itt van a példa, ezt a példát kell követni. Akkor az első dolog kell szerezni egy szolga. Akkor, ha megvan a szolga, akkor kell küldeni őt Szegedre, vagy esetleg az én helyzetem kell küldeni őt az Egyesült Államokba, és akkor a szolga fog találni egy társat a lányaimnak. Fú, de jó nekik. Ez az egyik, hogy kell egy szolga, de utána van egy problémám, mert utána kell 10 teve. Csak 10. Nem, csak 10. És akkor az is egy probléma, de utána, ha tovább menjünk a 25. részre, olvassunk, hogy amikor ez történt, Isak hány éves volt? 40 éves volt. Jó, fiatalok. Lehet várni még egy pár évet. Amikor 40 éves vagy, akkor a szüleid fognak megoldani a helyzetet, jó? Szóval én azt mondom, hogy nagyon óvatos kell lenni. Én azt mondom, hogy nem hiszem, hogy ilyen értelemben akarunk alkalmazni ezt az igét. De mégis, én azt mondom, hogy az Isten igéje szó. Mégis azt mondom, hogy ha mi olvasunk ezt az igét, van nagyon sok tanulnivaló. És én úgy csináltam a vázlaton, hogy nézzünk 4 szemét. Hogy ők ebben a folyamatban mit csináltak, mit nem csináltak, mit tudunk tanulni attól, amit ők tettek. Az első az édesapja. És én azt mondom, hogy fontos, hogy mi látjunk ezt. Hogy az édesapja szerette az ő fiát. És az édesapja a legjobbat akart neki. Fiatalok. Előfordul az életedben, hogy a szüleid mondnak valamit neked, ami nem tetszik neked. A szülők miért csinálnak ezt? Azért csinálnak ezt a szülők, mert a szülők gonoszak. Azért csinálnak a szülők ezt, mert ők nem szeretnek. Én nem hiszem, hogy ez a helyzet. Én miért nem mondani azt, hogy a szülők azért mondanak dolgokat nektek? Mert ők a legjobbat akarnak nektek. Ők nem akarnak, hogy legyen rossz az életed. És azért vannak olyan helyzetek, amikor ők nemet mondanak. Amikor nemet mondanak, az nem a szeretet hiány, hanem az a valódi szeretet. És néha nehéz egy fiatalnak elfogadni azt, hogy a szüleim valóban a legjobbat akarnak nekem. De én azt mondom, hogy csak ritka kiesetben más, én azt mondom, hogy a lényeges többségben így vannak, hogy a szülők valóban a legjobbat akarnak a gyerekeknek. És mi látjunk, hogy amikor Abraham a legjobbat akart az ő fiának, ő azt mondta, hogy ebből a népből nem szabad, hogy válasszon feleséget a fiamnak. Mi volt a probléma azzal a néppel? Akkor én nagy bajban lenném, mert én nem abból a népből kaptam feleséget, ahonnan én növekedtem fel. Mi volt az, miért mondta Abraham nem ebből a népből? Az volt a helyzet, hogy ott, ahol ők laktak, az a nép bálványokat imádtak. az a nép nem voltak Isten követő emberek. És a gondolat ebben, hogy Abraham fontosnak tartotta azt, hogy az ő fiának kapjon egy olyan feleség, aki egy Isten félő ember. Egy Isten félő ember. És azért Abraham mondta a szolgának, hogy vissza kell menni az én népemhez. És onnan kell választani feleséget a fiamnak. Érdekes, hogy újból és újból látjunk az Ószövetségben ezt a fajta gondolkodást. A 5. Mózes 7. rész a 3. és 4. versben a következőt olvasunk, mert elterítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Isten látta, hogy van egy veszély. Ha valaki összeházasodik valakivel, aki nem vallja a hitet Istenben, akkor az a hitetlen ember nagyon könnyen tud eltéríteni a hívő ember. Egy konkrét példa. A királyok első könyvében a 11. rész a 4. vers. Salomon. Salomonnak a szívét vénységére más Istenhez hallítottak feleségei, és szíve nem volt teljesen Istené az Úré. Mi volt a probléma Salomon életében? Az, hogy a hatás, ami alatt volt, amikor volt hitetlen felesége. Isten óvja minket ettől. Az új szövetségben ugyanezt a gondolkodást látjuk. Itt nem a hangsúly, hogy a népedből, hanem a hangsúly az, hogy aki az Úrban van. Az első Korintus 7. részben, a 39. versben, amikor Paul beszél arról, hogy lehet házasodni, ő azt mondja, de az ember, a társ, az Úrban legyen. A második level, amit Paul írt a korintusi gyülekezetnek, a 6. rész, a 14. vers, azt olvasunk, hogy ne legyünk fele más igazban. A gondolat, ami benne volt Abrahamban, és amit ő próbált tovább adni, az ő szolgának, amikor adta ezt a feladatot. Az volt, hogy vigyázni kell, hogy a fiam felesége legyen egy Isten félő. És én azt mondom, hogy mint szülő, mint lelki pásztor, én látom, hogy valóban milyen fontos ez egy ember életében. Hogy igenis a társ mennyire tud hatni valakire. És milyen fontos az, hogy mind fér, mind feleség legyen egy hitben. És így tudnak erősíteni egymást a hitben, nem visszahúzni. Ez volt az Abraham fő szempont, amikor ő keresett egy feleséget a fiának. Mint szülő, ő a legjobbat akart az ő fián. Most nézünk a szolga. Mi nem vagyunk 100%-ig abban, hogy ki volt ez a szolga, de olvasunk, hogy ő volt a rangszoros szolga, a családban a legidősebb. És ha valóban ez van, akkor kell visszamenni a 15. rész, és látjuk, hogy név szerint ki ez a szolga. És azt látjuk a 15. részben, a második versben, hogy ez a legidősebb szolga az Abraham házában Eliezer. És azt kell tudni azt, hogy a 15. részben, amikor az Abraham még nem volt saját gyereke, akkor az Abraham azt gondolta, hogy az Eliezer lesz az örököse. És az, hogy az Abraham ezt gondolta, akkor valószínűleg az Eliezer is tudta erről. Gondoljatok róla. Itt van egy szolga, és ő fog mindent örökölni az Abrahamtól. Lett volna egy oka az örökség, hogy örüljön. Abban a földrészen ő lenne az egyik leggazdagabb ember. De utána változott a dolgok, és Abrahamnak lett fia. És az Eliezer csak szolga maradt. Én azt mondom, hogy ha én lettem volna az Eliezer helyzetében, szerintem egy kicsit el lettem volna keseredve. Egy kicsit nehéz lett volna tovább úgy szolgálni, ahogyan kell. De mi látjunk itt ebben a helyzetben, hogy az Eliezer egy hűséges szolga volt. És valóban ő megtette azt, amit az ő ura kérte tőle. Látjuk azt, hogy Abraham kért tőle, hogy ő esküdjön. Hogy ő mondja, de olvasunk itt a második versben, hogy a kezét a csípőm alá kell tenni. Abban az időben, amikor kértek egy olyan eskü, ami nem egy mindennapi dolog, ami egy nagyon komoly dologról volt szó, akkor oda kellett tenni a kezét, amikor ígért, hogy megtegyen valamit. Nagyon komoly volt, hogy ő komolyan tudta azt, hogy ő mit vállal. És ő megígérte a mesternek, hogy én megteszem azt, amit kérsz tőlem. És utána látjunk, hogy miután ez történt, akkor Abraham adta a szolgának nagyon világos útmutatást, hogy mit kell csinálni. Hogy hova kell menni, hogy nem szabad odavinni az ő fiát. És utána olvasunk, amikor beszéljünk a szolgáról, hogy ő leborult, és ő imádkozott. És ő kért segítséget Istentől. Amikor mi egy nagy döntés előtt álljunk, mit csináljunk? Csak a saját eszünket használjunk? Vagy látjunk azt, hogy szükség van arra, hogy mi leboruljunk Isten előtt. És mi kérjünk segítséget tőle. Miután ő imádkozott, olvasunk, hogy ő készített egy tervet. És én azt mondom, hogy az a terv, amit ő készített, elég furcsa. Mert ő azt mondta, hogy ott a kultnál, akkor ott leszek a 10 tevével, és ha egy hölgy kijön, és azt mondja, hogy adom vízet neked, de nem csak neked. Azt kell tudni, hogy abban a kultúrában mondhatjuk, hogy kötelező volt egy embernek vízet adni valakinek. Ez volt a szokás, ez volt a hagyomány. Amikor a hegyi beszédben Jézus beszél, és azt olvastunk, hogyha egy katona kért tőled, hogy minél egy mérföld vele, a törvény követelte azt. Muszáj volt azt csinálni, de Jézus azt mondja, de minél még egyet. Ez volt az önkéntes rész, ez nem volt a kötelező rész. So, amikor ez a hölgy kijött, oda a kulthoz, és ő kért vizet, ez volt a kötelező. Bárki csinálta volna ezt, bárkinek. De utána, amit tett, ez nem volt kötelező. Amikor ő azt mondja, hogy nem csak neked, hanem a 10 tevének is. És azt kell tudni, hogy egy ilyen út után egy tevének szüksége van kb. 100 liter víznek. Akkor lehet számolni, most volt az érettségi, matekból, 10 teve, tevénként 100 liter, az mennyi? 1000 liter. Átment el az érettségi. De úgy mondja, hogy könnye ülni egy érettségi számolni, mint a kultnál 1000 liter vízet adni. De ez a fiatal lán ezt vállalta. És ő ezt csinálta. Megint mondom, hogy érdekes volt az Eliezer térre. Az Eliezer tudta volna mondani azt, amikor érkezem oda, legyen egy szépségverseny, és aki nyer a szépségversenyen, az lesz a nő. Vagy biztos abban az időben is volt megasztár versenyek, vagy csillagszületek, vagy ilyesmit, akkor ő oda megy, és azt mondja, aki győz a versenyen, aki a legtehetségebb énekes, akkor az legyen az. Nem. Az Eliezer, amit ő, az ő térve nem volt a legfontosabb a kúsor, nem volt a legfontosabb, hogy milyen szép, nem volt a legfontosabb, hogy milyen ügyes, hanem ő inkább akart látni az ő szívet. Milyen a készség. És szerintem ez egy hiba, ami történik ma a mi társadalomban. Amikor beszéljünk a házasságról, mi túl nagy hangsúlyt teszünk a kulcsra. Hogy milyen szép, hogy milyen ügyes, hogy milyen jó munkája. És elfelejtjünk nézni azt, hogy milyen az ember szíve. És én nem mondom azt, hogy abból a történetből kell úgy követni, hogy a szülők vagy a rabszolga választja a társadat. De én azt mondom, hogy igenis kell figyelni, hogy milyen feltételek keresték. És ha valaki keres egy társat, akkor igenis kell gondolkozni, hogy mi a fontosabb. A külsőr vagy a belsőr. Miután a szolga csinált ezt, miután látta, hogy mi történik, látjunk, hogy a szolga hogyan reagált. 26. versben mi látjunk, hogy miután ez történt, ő újból leborult Isten előtt. Újból leborult Isten előtt. Miért? Mert ő látta azt, hogy azért történt, ami történt, mert Isten dolgozik. Nem azért, mert ő olyan ügyes volt. Nem volt az, hogy fú, de jól csináltam, Abraham büszke lesz rólam, amikor én hazamegyek, biztos valami jutalmat fogok kapni, én vagyok a jó szolga. Nem. Ő látta azt, hogy ez az egész az Isten kezében van, én bízom benne, és ha én halat adok, akkor Istennek fogok halat adni. A 33. versben olvasunk, hogy ők akartak egy díz vacsorát adni neki, és ő azt mondja, hogy nem. Nem. Először befejezünk az én feladatomat, hogy én miért jöttem ide. És megint látjunk egy tanulságit. Mi a fontossági sorrend? Ő látta azt, hogy a legfontosabb itt ebben a helyzetben, hogy legyen tiszta, hogy ez a nő fog hazamenni velem, és ő lesz az Izsák felesége. És ő kész volt félretenni a kényelem és a könnyű. És a jó az ő életében, addig, ameddig nem tudta befejezni az ő feladatot. Mennyire más tudunk lenni, amikor mi szívesen abba hagyunk egy feladatot, mert fáradtak vagyunk, mert éhesek vagyunk, mert most jön egy jó műsor a tévén. Van számtalan oka, hogy mi nem vagyunk kitartó abban, hogy befejezünk egy munkát. Ő látta, hogy milyen fontos ez, és ő befejezte a munkát. És utána látjunk azt, hogy nem csak befejezte, de amikor megvolt a döntés, akkor a testvér azt mondja, hogy jó, maradjad itt egy hetet, egy két hetet, és menjetek el. És ő azt mondja, hogy nem. Jobb lenne, ha azonnal visszamegyek. Megint látjuk azt, hogy ő fontosnak tartja azt, hogy ne kezdjen ezt a munkát, ne legyen 75% kész, hanem ő csak nyugodt tudok lenni, ha teljesen kész volt az a munkát, amit a mester adta neki. Ez a szolga egy jó példa nekünk, hogy ő hogyan végezte a munkát. Ő csinálta az ő részét, ő tervezett, de látjunk, hogy végig ebben a folyamatban ő figyelt Istenre. És kért útmutatást Istentől, és adott hálát az Úrnak. A harmadik személy Alán. Nem tudjunk nagyon sok mindent róla. Mi láttunk azt a 19. és 20. versben itt, hogy ő egy nagyon szorgalmas munkát végzett, amikor ő vízet adott a 10 tevenek. Mi látjunk azt, hogy ő nem csak azt csinált, ami kötelező, hanem ő hálandó volt menni a második mérföldet. Fontos a mi életünkben is, hogy mi követjünk ezt a példát. A vendégszeretet van egy olyan rész, ami kötelező. De van olyan rész, amikor az emberek mennek a második mérföldhöz. Amikor többet csinálnak a vártnál. És az ő életében ő ezt tette. Látjunk is, hogy milyen volt ez a nő. Elkölcsileg. Olvasunk a 16. versben, hogy szűz volt. Neki volt egy kincse, amit ő azt mondta, hogy ezt kell tartani a férjemnek. Az egyik, amit mondanak róla, azt olvasunk róla, hogy szép volt. De úgy tűnik nekem, hogy az ő szépsége nem volt a legfontosabb az ő életében. Persze, azt látjuk, hogy nem volt olyan, hogy egyáltalában nem foglalkozott azzal, hogy hogyan néz ki. Néha van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy aki igazán lelki, nem foglalkozik egyáltalában a külsővel. A Biblia sohasem mondja ezt. A Biblia csak mindig beszél a fontossági sorrendről. És a Biblia, ahogy a Novósok, az első Péter 3-ban mindig azt mondja a nőnek, hogy a fontosabb a belső ember, mint a külső. Fontos, hogy marad ez a sorrend az életünkben. Legyen a fontosabb a belső, mint a külső. Ha megvan a belső, akkor lehet foglalkozni a külsővel is, de ne fordítjunk ezt a sorrendet. Az utolsót, amit látjunk, a Rebekáról a készség az ő szívében. Amikor a szolga azt mondta, hogy ne várjunk, hanem menjünk vissza minél hamarabb, akkor látjunk azt, hogy a lány nem húzta az ő lábát, és mondta, igen, mégis várjunk egy kicsit. Nem. Volt egy olyan készség benne, ha indulok ezen az úton, akkor megyek. Az utolsó szereplő a fiú, Izsák, megint nem látunk sok mindent róla. Tudjunk a 25. vers, 25. fejezetben, hogy már 40 éves volt, amikor ez történt. Látjunk azt itt a 24. részben, hogy este ő kiment a mezőre imádkozni. Én azt mondom, hogy ez az egy mondat mutat valami az ő szívéről. Ez mutat az ő életében is, mi volt a fontossági sorrend. És érdekes módon, hogy ő kiment a mezőre. Egy olyan helyre, ahol csönd van. Újból és újból én azt látom, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol hiányzik a csönd. Nagyon nehéz csöndben lenni és figyelni Istenre. Mert állandóan van valami hang a háttérben. És azért látjunk a Bibliában, hogy gyakran volt az, hogy emberek, ószövetségi proféták, újszövetségi emberek, maga Jézus is kereste a csendes helyet. Ahol tudtak elvonulni. És én azt mondom, hogy és tudtak hallani az Isten hangját. Amikor én azt mondom, hogy Isten hallani az Isten hangját, az nem jelenti, hogy Isten fog hangosan beszélni veled minden nap. De én azt mondom, hogy kell annyi csönd a mi fejünkben, hogy Isten tud szólni az ő igéje keresztül. Hogy mi tudunk rá figyelni. Amikor mi csak kipipáljunk a napi csendességet, hogy én olvastam azt a részt a Bibliában, amit kellett olvasni ma, és nem maradjunk egy időre az Isten igéje fölött. Átgondolni, átrágni azt. Ha nem adjunk ezt a lehetőséget, akkor Isten nem tud szólni a mi életünkben. Egy kis idő kell, hogy mi tudunk hallani, hogy Isten mit mond nekünk. Érdekes, hogy az új fordításban azt olvasunk, hogy ő kiment a mezőre imádkozni. A régi fordításban azt olvasunk, hogy ő kiment a mezőre elmélkedni, átgondolni, gondolkozni. És én azt látom, hogy igenis a kettő járnak együtt egymással. Az egyik, hogy mi imádkozunk, a másik az, hogy mi csendben átgondoljuk azt, amit olvasunk az Isten igényében. Átrágjuk azt, amit Isten mond. A 67. versben befejeződik ezt a történet, amikor azt olvasunk, hogy feleségül vette Rebekát, és utána folytatjuk, Izsák megszerette őt. A régi fordításban Izsák szerette őt. Megint egy olyan dolog, ami egy kicsit furcsa nekünk. Ő nem találkozott vele, egy szolga kiválasztotta őt, de mégis látjuk azt, hogy a házasságban a két ember között ott volt a szeretet. Valahogyan mi azt gondoljunk, hogy a szeretet főleg egy érzés. Én azt mondom, hogyan mi találkozunk és tanuljunk, hogy mi a szeretet a Bibliában, mi azt látjuk, hogy a szeretet sokkal több, mint csak egy érzés. Mert azt kell tudomásul venni, hogy ha csak egy érzésről van szó, minden ember házassága nagy veszélyben van. Mert az érzések, amik bennünk van, vannak fülönök. Vannak olyan időpontok az ember életében, amikor az érzés nincs ott. Akkor azt jelenti, hogy ha 5 évre volt érzés, de túl kellett az egyik nap, és nincs érzés, akkor nincs házasság. Szó sincs erről. Ha mi szeretjünk a társunkat, én meg vagyok győződve arról, hogy lesznek száraz idők, de én meg vagyok győződve arról, hogy minden száraz idő után jön egy olyan időszak, ami teljesen tele van szeretettel, érzésekkel, izgalommal. A probléma az, hogy sokszor bennünk hiányzik a kitartás. És látjuk, hogy kezd kiszáradni, és akkor, amikor már egy kicsit száraz, azt mondjuk, hogy jó, újat kezdjük. Nálunk a kerti munkában a feleségem az, aki mindig azt mondja, hogy ezt a fát ki kell vágni, ma reménytelen a helyzet. És én sokszor mondom, hogy nem, adni kell meg egy kis időt. Egy kicsit többet kell locsolni, vissza kell metszeni, hogy maradjon. A példa nem tökéletes, mert előbb-utóbb van olyan fa, ami mégis kimegy. De én azt mondom, hogy a házasságban, ha az ember dolgozik rajta, ha az ember hoz azt a döntést, hogy én fogok szeretni a társamat, akkor is, ha egy időre hiányzik az érzés, akkor is, ha egy időre nem úgy kapom vissza tőlem, mint szeretnék kapni. Szükség van arra, hogy mi így döntjünk. És tovább menjünk, amikor van egy nehéz út, azzal a tudattal, hogy a nehéz út végén újból lesz egy könnyű, örömteli utat. Négy személyvel találkoztunk itt. És én azt mondom, hogy mindegyik életében látjuk olyan útmutatást, amit mi tudunk alkalmazni a mi életünkben. Az édesapjában látjuk azt, hogy ő mennyire szerette a gyerekeit, és valóban a legjobbat akart neki. Mi látjuk a szolgában, hogy ő mennyire készséges volt és hűséges volt. Mi látjunk azt, hogy ő mennyire kész volt adni a dicséret Istennek, és nem magának. A Rebekkában mi azt látunk, hogy ő mennyire kész volt áldozatot hozni, keményen dolgozni. Milyen volt az ő belső ember. És az Izsákban mi látjunk azt, hogy ő először szerette az urat, de látjuk, hogy utána ő szerette a feleséget. Reméljünk, hogy mi a saját életünkben ott, ahol vagyunk, tudunk látni ezek az emberekből. És tudunk találni olyasmit, ami segít minket abban, hogy jobban tudunk dicsérni az urat a mi életünkben. Imádkozunk. Édesatyunk, kérjünk, segíts minket abban, hogy tudunk jobban, helyesen alkalmazni az igét a mi életünkben. Segíts minket a Biblia olvasásban, a Biblia értelmezésben, de különösen segíts minket, hogy tudunk helyesen alkalmazni az igét a mi életünkben. Segíts minket látni azt, hogy a szüleink szeretnek minket, és tényleg a legjobbat akarnak nekünk. Segíts minket látni azt, hogy szükség van arra, hogy mi lecsendesedjünk, és keresünk téged, amikor egy nagy, vagy egy kis döntés előtt álljunk. Segíts minket látni azt, hogy nem szabad kihagyni téged a tervezésből. Segíts minket látni azt, hogy milyen fontos napról napra járni veled, és így engedni, hogy te mutass nekünk napról napra, hogy mit kell tenni. Add nekünk segítséget, hogy tudunk követni téged. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.